ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessége Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Horváth Endre vagyok, és önök az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat újabb előadását hallják. Ennek a mai előadásnak a címe a Teremtő Isten dicsérete. Szinte már minden egyes ember biztosan tapasztalta az, hogy milyen hatással van ránk időnként a teremtett világ szépségének, a nagyságának a megtapasztalása. Időnként, amikor az ember rácsodálkozik a tengerre, a hegyekre, vagy egyszerűen a végtelen rónákra, akkor rádöbben arra, hogy mekkora nagy ez a világ, mennyire szép ez a világ, és azon nyomban valahol az Isten felé irányul a szívünk azzal a gondolattal, hogy mekkora lehet még az Isten, a Teremtő Isten, aki mindezt meg tudta alkotni. A teremtett világ soha nem csak magáról beszél, hanem mindig az Istenről is. Valahol azt is lehet mondani, hogy amikor a teremtett világ feltárolkozik az ember szeme előtt, akkor nem annyira a saját titkát, a saját misztériumát mutatja meg, hanem az Isten misztériumát, az Isten nagyságát. Egy olyan élmény ez, amit nagyon-nagyon sok ember megtapasztalt már, egészen biztosan a kedves Mária Rádió hallgatók közül is sokan megtapasztalták, hogy mit jelent a teremtésben fölismerni az Isten nagyságát. Teremtés szépségében, nagyságában megtapasztalni egy pillanatra legalább, hogy mekkora az az Isten, aki mindezt alkotta. Hozzá kell tenni, hogy korunkban egyre jobban terjed a városias mentalitás, nagyon-nagyon sokan élnek már városban is, ők jobban eltávolodnak a természettől, ilyen szempontból eltávolodnak ettől az élménytől is. Ettől az élménytől, ami rögtön kinyitja az ember szívét az Istenre. Bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy a földműves könnyebb helyzetben van, hiszen alapvetően rá van szorulva az jó Istenre. Miután mindent elvégzett, akkor tudja, hogy most már imádkozni kell, hogy valóban termés is legyen abból, amit ő elvetett. A városi ember ezt nem így érzi át. Sőt, a mai ember sokszor úgy érzi, hogy olyan roppant erőkkel rendelkezünk, hogy képesek vagyunk átformálni ezt az egész világot is. Valójában azonban ez csak illúzió, amit a legkisebb betegség is romba dönt. Valójában parányi kis részei vagyunk csak a természetnek, akár mekkora nagy hatalommal ruházott is föl bennünket a Jóisten. Nagyon fontos valahol kinyitni a lelkünket és rádöbbenni arra, hogy a teremtett valóság az Isten felé emeli az embert. A teremtett valóságnak a szépsége segít bennünket, hogy fölébredje bennünk az eredendő, a természetes, vallásos lelkületünk, és az Isten iránti hálára, az Isten iránti szeretetre emel bennünket a teremtett világnak a képe. Épp ezért van az, hogy a szentek mindig is szerettek a természetben sétálni, a természetben gyönyörködni az Istenben. A természet nem az Isten. De mikor látjuk a természet szépségeit, akkor valahol rádöbbenünk az Isten egész különleges nagyságára. A Szentírásban is találkozunk ilyen tanúságtételekkel. Hozzá kell tenni, hogy viszonylag ritkán. A Szentírásban a Biblia embere nem annyira az a természetben, hanem elsősorban a történelemben, az Isten nagy tetteiben ismerte fel az Istent és tapasztalta meg. Egy teljes egészében a történelmet mindig az Isten cselekedeteinek, az Isten alkotásának tekintette, és elsősorban a Biblia embere, az ószövetségi ember, de az újszövetség is, a konkrét történelmi eseményekben ismeri fel az Isten arcát. Ennek ellenére vannak olyan zsoltárok is, olyan leírások is, amelyik az természet, a világ mindenség, a kozmosz segítségével is próbálja az Istenhez kapcsolódását, az Istenhez tartozását elmélyíteni. Mi most néhány ilyen zsoltárt fogunk megvizsgálni. Néhány zsoltárt, ami a természet nagyságából az Isten nagyságára döbben rá. Ahogy mondtam, jóval több olyan zsoltár van, ami inkább az Isten cselekvését az eseményekben ismeri föl, még több, ami a kapcsolatokban, de vannak ilyen zsoltárok is, ezek is segítenek bennünket elmélyíteni ezt a fajta Isten megtapasztalást. Az első zsoltár, ami a teremtésben ismeri fel a jó Isten nagyságát, amit most elemezni fogunk, az a 104-es zsoltár. Érdekes megjegyezni, hogy a 104-es zsoltár egy olyan zsoltár, ami sok mindenben követ egy jóval régebbi egyiptomi himnuszt, amit a nap tiszteletére írtak. Nem ugyanaz a gondolatkör, hiszen a 104-es zsoltár följebb emeli a tekintetét a Jóistenre, de ennek ellenére egyes elemeket legalább felhasznál ebből az ősi egyiptomi himnuszból is. Így szól a 104-es zsoltár. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, mindennél nagyobb vagy, fönségbe és méltóságba öltözöl, a fény, mint köntös, úgy fog körül. Már a legelső mondatban benne van az, hogy mi a lényege ennek az Isten tapasztalatnak, amit a természeten keresztül tudunk megismerni. Rádöbbenni arra, hogy az Úristen mindennél nagyobb, az ő nagyságára. Fönségbe és méltóságba öltözöl. Az Isten fönségét, az Isten méltóságát ismerni meg, akkor, amikor rácsodálkozunk teremtett világ nagyságára. A fény, mint köntös, úgy fog körül. Ez igazából nem egyszerűen csak a természetes fény, amire itt utal, hanem a dicsőség, ami megnyilvánul akkor, amikor az Isten nagy tetteit látjuk. És neki áll fölsorolni a zsoltáros mindazt a csodát, amit teremtésben lát. Sőt, a legelején igazából nem csak a teremtett világban levő csodákat sorolja fel, hanem magát a teremtést is. Hogy hogyan képzelték el a korabeli emberek a teremtést. És így ma így folytatja, az eget kifeszíted, mint a sátort. Ez nekünk is talán ilyen furcsa valami, de az ókori ember úgy gondolta, hogy az egész világ egy hatalmas, nagy, ős, kaotikus vízbe van, és Isten azáltal teremti meg a világban az élet lehetőségét, mint egy sátort, fölhúz a föld korong fölé, fölhúz egy ilyen, mint egy lakodalmas sátrat, ha úgy akarjuk, és ezen keresztül a felső vizeket, meg az alsó vizeket, vagyis az égbolt fölötti vizeket, a külső vizeket elválasztja az alsó vizektől. Ez a fajta különbségtétel az, ami igazából az Isten teremtő munkájának az első mozzanata. Az élet lehetőségét azáltal teszi meg, hogy a vizeket, a káosz ős vizeit kizárja a föld korongról. Aztán, hogyha ezek a káosz vizei betörnek, akkor az özönvíz, ahogyan azt a Noé története elmeséli. Tehát az Úristen kifeszítette az eget, mint a sátort. Lakóhelyét a vizek fölött rendezte be. Istennek a palotája, a lakhelye, az igazából nem egyszerűen csak az égbolt fölött van, hanem az ős vizek, a kaotikus vizek fölött. Tehát a felső vizek fölött van, minden fölött áll. Ezzel is azt akarja kifejezni, hogy Isten nem része a teremtésnek. Még a lakhelye is minden teremtett valóság fölött áll. Érdekes megjegyezni, hogy ennek ellenére úgy vélekedett az Ószövetség, hogy bár Isten trónja a mennyben van, és minden fölött, az ősvizek fölött is, annak ellenére Jeruzsálemben, templomában is jelen van. Pontosan úgy, hogy jeruzsálemi templomban az ég és a föld összeér. Ez a mi hitvallásunk is az oltári szentség kapcsán.
Isten lakóhelyét a vizek fölött rendezte be. A felhőket fogadként használod, szelek szárnyán szállsz tova, a szeleket követeddé teszed, a haragos villámot szolgáddá. Mindaz, ami az égben van, ami az ember számára elérhetetlen, az fölött Isten teljhatalmi úrként rendelkezik. A felhők felett, a szelek felett, a villámok felett, a szolgái, követei, amit ő akar, azt tesznek. A földet biztos alapra helyezted, nem inog meg az idők folyamán. Ahogyan mondtam, az ókori elképzelés nem csak azt jelentette, hogy az égboltot kifeszítették, mint egy sátrat, kifeszítette az Úristen a teremtéskor, hanem a föld korongot biztos alapokra helyezte. Földnek oszlopai vannak. Ez is azt a tapasztalatot akarja kifejezni, hogy az ember szerint az Úristen biztos jó alapot adott a tező teremtésének. Megbízható módon alapozta meg az ember életének a lehetőségét. Vizek árjával vetted körül, a hegyeket is vizek borították. Ezen a ponton látjuk, hogy igazából még folyik a teremtés, mert a teremtés még azt is jelenti, hogy Isten a maga helyére tereli az égbolt alatt levő vizeket. Erről beszél különben a teremtés első elbeszélése is. Isten rájuk parancsolt, és megremegtek dörgő hangjára, és visszahúzódtak, visszahátráltak ezek a vizek, és engedték, hogy a száraz föld, ahol az ember aztán megtelepedhet, az kiemelkedjen. A hegyek kiemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek arra a helyre, amit neki szántál. Igazából ez az égbolt kifeszítése, mint a sátor, a vizeknek a helyére parancsolása, ez maga a teremtés elbeszélése úgy, ahogyan a teremtés könyve is elmondja. A mai fölfogás számára talán ez túl naív. De igazából azt akarja elmondani, hogy Isten rendet teremtett, és mindent az ember kedvéért teremt, azért, hogy az embernek megadja az élet lehetőségét. Mindent úgy rendez bölcsen, hogy az ember ki tudjon bontakozni, életteret kapjon. Határt szabtál a tengereknek, amit nem lépnek át, nem önthetik el többi a földet. Te öntöd a források vizét patakba, a hegyek közt csörgedeznek. Inni adsz a mező vadjainak, a szomjas vadszamár merít belőlük. Az ég madarai partjaikon laknak, az ágak közlengékük. A hegyeket kamráid vizéből öntözöd, eged gyümölcsével a földet jól tartod. Sorba veszi a zsoltáros az egyes csodás dolgokat a teremtésben, madarak, fák, mindaz, ami fölüdíti az ember lelkét, amikor rátekint. Isten olyan módon alkotta meg a földet, hogy visszaköszön rá az a harmónia, ami az Isten szívének a legbelsejében van. Persze nyugodtan mondhatja egy hitetlen ember, hogy ez csak beképzeli a hívő ember, de valahol teremtő Isten keze nyomát hordozza az a szépség, belső összhang, amit megtapasztalunk a teremtett világban. Ezt csodálja a zsoltáros. Füvet nevelsz az állatoknak, és növényeket, hogy az ember jól lakhasson, hogy a földből kenyeret nyerjen, a szívét meg borral vidámítsa, hogy az olaj kenetül szolgáljon fejére, a kenyér pedig erőt kölcsönözzön neki. Az ember, mint a teremtés koronája, az, aki legkülönbözőbb módon megkapja a lehetőségét, hogy az élete örömteli, erőteljes legyen. Persze nagyon jól tudjuk, hogy a kenyérért, a borért, az olajért, mindezért keményen meg kell az embernek dolgoznia. A teremtő Isten nyújtja annak a lehetőségét, hogy valóban a nehéz munka mellett is megtalálja a szívének az örömét. Mindent azért teremtette a jó Isten, hogy az ember megtalálja a boldogságát. Egészen pontosan hogy megtalálja a hozzá vezető utat, tisztességes, jó, szeretetteljes munkával a teremtett világban, egymás iránti szeretettel megtaláljuk az Istenhez a munkát, Istenhez az utat, és ezáltal megtaláljuk a saját boldogságunkat. Tovább folytatja Zsoltáros a világ csodájának a leírását, akkor azt mondja, az Úr fái is teleszívják magukat a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. A Libanon cédrusai, mint az akkor ismert legnagyobb növények, valóban olyannak tűnnek, mint az Úristen különleges növényei. Ez mint az úrfáj. Őket is az Úristen öntözés táplálja. A madarak rakják ott fészküket. Tetejükön a gúnya tanyázik. Az ergély a hegyek magaslata. A borza sziklák közt rejtőzik. Te alkottad a holdat, hogy az időt mérje. A nap is tudja, mikor nyugodjék le. Te hozod a sötétséget, és ránk köszönt az éj. És az erdő vadjai körülhúznak. Az oroszlán kölykök zsákmányért ordítanak, Istentől követelik táplálékukat. Körbe tekint az egész teremtett világon, a szárazföldi állatokon és növényeken, és megcsodálja mindazt, amit az Isten alkotott és adott az embernek. Valahol ez a felsorolás bennünk is nagyon egyszerűen meg tud jelenni, amikor ténylegesen az ember elmegy sétálni egyet, és megszólal körülött a természet, valahogyan egészen mély béke költözik az ember szívébe. Sőt, egyfajta öröm, fölszabadultság, ez az, amit itt elénk állít a Zsoltáros is. De ha fölkel a nap, visszavonulnak, elrejtőznek barlangjaikba. Az ember elindul munkája után, és dolgozik az estbeáltáig. És így foglalja össze, milyen sokrétű a te műved, Uram! Mindent bölcsességedben alkottál, és a föld teremtményeiddel van tere. Aztán tovább folytatja nem csak a földdel, hanem magával a tengerrel is. A tenger a bibliai ember számára egy félelmetes, ijesztő valóság volt. Nem sokat foglalkoztak vele, nem igazán szerettek hajózni. Pontosabban más népek igen, de a zsidóság nem igazán volt a hajózásnak a kezdeményezője, inkább úgy tekintett a tengerre, mint valami félelmetes idegen valóságra. De ez a félelmetes valóság is, ami a tenger, az Isten hatalmáról beszél. Nézd, mi nagy és széles a tenger, benne az élőlények nyüzsgő sokasága, kicsi és nagy állatok serege. Itt már nem tudja sorba venni mindegyiket ugyanúgy, mint a szárazföldön, hisz nem ismeri őket, de annak ellenére tudatában van, hogy egy ugyanolyan világ, sőt még szélesebb, meg nagyobb, mint a szárazföld, ami tele van nyüzsgő élő lényekkel, az is az Isten alkotása. Rajta járnak a hajók, és ott kóborol a Leviatán is, akit azért teremtettél, hogy a tengerben játszadozzál vele. Ez egy nagyon aranyos megfogalmazás. A Leviatán egy olyan mitológikus, mesebeli szörny, amit a Biblia máshogy nem említ meg csak a Zsoltárokban. Egyfajta mítikus, hatalmas sárkány, akiről másról megemlíti a Szentírás, hogy az Úristen legyőzte. Itt viszont úgy állítja be ezt a hatalmas, ijesztő, mítikus szörnyet, mint aki Isten azért teremtett, hogy mint a kis pincsi kutyával, játsszon néha egy kicsit vele. Ennek a szörnynek az említése is csak arra való, hogy még hatalmasabbnak mutassa be a jó Istent. Rád vár minden élő, hogy ételt adja nekik a kellő időben. Megadod nekik, és összegyűjtik. Kitárod kezed, és eltelnek javakkal. Ez a 27-es, 28-as vers kicsit más fordításban gyakran szerepel, mint egy evés előtti imádság. Az asztali áldásként szokták mondani, hogy mindeneknek szemei, te benned bízik, Úristen, te adsz nekünk eledelt alkalmas időkben, fölnyitott szent kezedet és betöltesz minden élőt áldásoddal. Amen. Ez ugyanez a vers, kicsit más fordításban, mint ahogyan most olvastam. Mind a kettőnek az a lényege, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, hanem gondoskodik és táplálja is azt. Az embert és az állatokat másként. Az embertről úgy gondoskodik, hogy munka lehetőséget ad neki. Az állatokat pedig táplálja, mivel ahogyan az embernek is a táplálnia kell a házi állatokat, úgy az Isten gondoskodik mindarról, mit teremtett. Érthetően mi vagyunk az első, az ember, akiről gondoskodik. De ránk más feladatokat is bíz, nem egyszerűen csak ugyanazt, mint az egész többi teremtett világra. De ha elrejted arcodat, rettegi szállja meg őket, ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét. Ismét csak Isten teremtő és életet adó ereje jelentkezik meg abba, hogy ha eltakarja arcát tőlük, ahogyan a nap sötétségbe rejtőzik, ha eltakarja, akkor rettegésbe, sőt halálba, pusztulásba zuhannak. Ha újra fölébred az Isten, ha újra kiárasztod rájuk lelkedet, akkor megújítod a föld színét. Ez szintén egy egyházi imának a része, amit mi már a Szentlélekre alkalmazunk, de itt valahol az Isten éltető és életet adó ereje az, ami nem csak az ember szívében, hanem valahol az egész világon formálja és erősíti mindazt, ami jó és szép. Egész életemben az Úrnak éneklek, fejezi be a zsoltáros, zsoltárokkal dicsérem, amíg csak vagyok. Találjon tetszésre nála énekem, és az Úrban lelem örömöm. Ez a zsoltár, amit így elmond a zsoltáros, igazából egyfajta gyönyörködés a teremtett világba. Olyasmi, ami nekünk is egy lehetőség. A teremtett világ egy könyv, ami az Istenről beszél. És nem egyszerűen csak információkat ad, hanem örömre akarja hangolni a szívünket, föl akarja emelni a szívünket az Istenhez. A teremtett világ megszólítja az embert. És nem csak a saját titkait, a saját nagyságát képviseli, hanem a teremtett világ nagysága igazából az Isten, a teremtő nagyságából akar beszélni. Erre fogja mondani majd Szent Pál, hogy a teremtésből fel kell ismerni az alkotó nagyságát. Teremtés a Biblia embere számára, de igazából minden egyes nyitott szemmel, nyitott füllel járó ember számára egyfajta harmóniát közvetít, rendet, szépséget, ami az Isten, a Teremtő Isten még nagyobb szépségéről beszél. Egy olyan dolog ez, amit a zsoltáros is megtapasztal, amit ténylegesen mi is gyakran megtudunk és meg is kell, hogy éljünk. Minden egyes dolog, ami segít bennünket ráhangolódni az Istenre, az igazából imádság. Sokfajta imádság van, így lehet egyfajta imádság sétálni a természetben, nyitott szemmel látva felismerni az Isten nagyságát, és akár hangosan is dicsérni az Istent. Zsoltáros ezt az utat tárja elénk ezekben a zsoltárokban. Kérjük a jó Istent, hogy a teremtett világ szépségeinek felismerése is tegye élőbbé a mi hitünket, lelkesebbé az Isten kapcsolatunkat, élőbbé az imánkat. Azt kívánom a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy a Teremtő Isten a teremtett világon keresztül mutassa meg mindegyikünknek az arcát, és mélyítse el a hitünket, a hozzátartozásunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Istenem, ölejjád, add meg szent erődet, lelkedet leheld rám, hogy megszentelődjek. Nincsen másik
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.